Én is köszöntöm a gyülekezetet, azokat, akik itt vannak a teremben, és akik a képernyő előtt követik az Isten tiszteletet. Textus igénket Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, a 13-től a 35. versekig olvasom. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel az ige meghallására. Közülük kettő még aznap elindult, és egy Jeruzsálemtől 60 stádiumnyi távolságban lévő faluba ment, melynek neve Emmaus. Társalgás közben megemlékeztek mindazokról a dolgokról, amelyek imént történtek velük. Amíg egymással társalogtak és együtt vitatták a történteket, maga Jézus ért közelükbe és kísérte útjukat. Szemüket azonban valami lefogta úgy, hogy nem ismerték fel őt. Micsoda szavak ezek, amelyeket jártatokban egymással váltotok, szólította meg őket. Azok sötét arccal megálltak. Egyik, a Kleopás nevű, ezt felelte neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, hogy mi történt ott ezekben a napokban. Ugyan mi? Kérdezte tőlük, és azok így feleltek neki. Hát amik a názáreti Jézussal estek meg, aki tettben is, szóban is hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, hogy mintatták át őt főpapjaink és előjáróink halálos ítéletre, és feszítették meg őt, pedig azt reméltük, hogy ő az, aki Izraelt meg fogja váltani. Ám mindezeknek már harmadik napja, hogy megtörténtek. Sőt, még közülünk is néhány asszony megzavart minket. Ezek kora reggel a sírnál voltak, és mivel nem találták az ő testét, eljöttek és elbeszélték, hogy angyalokat láttak látomásban, és azok állítólag azt mondták, hogy ő él. Ekkor a velünk levők közül némelyek elmentek a sírhoz, és úgy találták a dolgot, ahogy az asszonyok mondták. Őt azonban nem látták. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ó, mi értelmetlenek és resszívűek vagytok mindannak elhívésére, amit a próféták mondtak. Hát nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és azután bemenni a dicsőségébe? Azután elkezdte Mózesnél és az összes többi prófétánál, és elmagyarázta nekik azt, ami az összes iratokban felőle írva van. Mikor közel jutottak ahhoz a faluhoz, ahová utaztak, az utitárs úgy tett, mintha tovább akarna menni. De erővel kényszerítették őt, maradj velünk, mondták, már este van, bealkonyult. Erre bement, hogy náluk maradjon. Történt azután, hogy amikor velük együtt asztalhoz dőlt, fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte és odaadta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték őt. Ő azonban láthatatlanná vált számukra. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem éreztük-e magunkban, hogy ég a szívünk, amikor az úton szólott hozzánk, amikor megnyitotta nekünk az írásokat? Erre felálltak, és még abban az órában visszatértek Jeruzsálembe. A 11-et és a velük levőket egybegyűlve találták. Azok elbeszélték, hogy valóban feltámadott az Úr, és láthatóan megjelent Simonnak. Ők meg előadták az úti élményeket, meg azt is, hogy miképpen ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, egy személyes tapasztalattal szeretném kezdeni. Amikor egy évvel ezelőtt kitört a járvány, és az első hullámban elkezdtünk bezárkózni, akkor annyira érdekes volt egyre inkább megfigyelni azt, hogy bár sok mindent olvasok, hallgatok, akkor is így volt, az ige volt az, ami úgy, ahogy volt, legtisztábban, legigazabbul, legmélyebben tudott megszólítani. Az volt akkor valódi erő és igazság. És ma is így állok itt, hogy szeretnék itt teret engedni az igének, mert az ige valóban élő és ható, és hiszem azt, hogy abban a helyzetben, amiben most benne vagyunk, az ige tud valóban valódi támaszt adni nekünk és útmutatást. Így emlékszem vissza az egy évvel ezelőtti húsvéti ige hirdetésre is, ahol egy kép nagyon megragadott, amikor Péterék elfutnak a sírhoz, hogy saját szemükkel lássák, Jézus teste valóban eltűnt-e. A sírban összehajtogatott leplekkel találkoznak. Rónai György így ír erről, hogy ez a külön összehajtogatott gyolcs és fejkendő szinte jele annak, hogy ez a feltámadás minden sietség nélkül ment végbe, az időnek valami más rendjében, letéve egyszer s mindenkorra a halál és a sír, az árulás és a tagadás zűrzavarában ennek a másrendnek a tanúságát, az összehajtott fejkendőt, és összehajtva, rendé rendezve a halál szenvedőjét. De azt látjuk, hogy a tanítványok még annyira nem értik ezt a rendet, hogy bár Jézus csak az ige tanúsága szerint eddigre már háromszor elmondta nekik, hogy harmadnapon fel fog támadni, a nagyobb tanítványi köréből ketten pont a feltámadás napján, pont harmadnapon mennek el Jeruzsálemből. Kierkegaard mondja, hogy emberi értelemben a halál a legvégső dolog. És Jézus meghalt. Napok teltek el, és a gyász, a reménytelenség csak mélyül. Mire várakozzon hát még ez a két ember? A Jeruzsálem körüli úton találkoztunk már sérült, kifosztott emberrel, de megkockáztatom, hogy ez a két tanítvány valami súlyosabbat cipel. Ők a hitüket, reménységüket vesztették el. A görög szöveg úgy fejezi ki, hogy együtt keresik, vizsgálják, mi is történt. És Jézus ezen a ponton csatlakozik hozzájuk. Nem útjukat állja, visszafordítja őket, hanem együtt megy velük. Lukácsit megcsavarja a leírást, hiszen akkor ott a tanítványok nem tudják, hogy ki csatlakozott hozzájuk, de nekünk leírja, hogy Jézus az. Csak azt tudjuk az igéből, hogy a szemük visszatartottak attól, hogy felismerjék. Talán nem szokott hozzá a szemük, hogy egy ilyen mértékű történetben lásson. Jézus kérdése szó szerint lefordítva valahogy így szól hozzájuk, miféle szavak azok, amiket itt eldobáltok egymás között. A tanítványok megdöbbenve állnak meg. Ez az idegen semmit nem tud arról, ami az ő világukat teljesen felforgatta, őket lelkük mélyéig megrázta. Kleopás odáig megy, hogy magát Jézust így kérdezi. Te vagy az egyetlen, aki mindenről semmit nem tudsz. A helyzet iróniája, hogy senki se tudja igazán, mi folyik itt. Az üres sír, az asszonyok, angyaloktól kapott híre, mindenkiben csak kérdések vannak. De Jézus az egyetlen, aki semmit nem tud az egészről. Jézus egyszerre megy bele a komikumba, és kíváncsi valóban arra, hogy tanítványai hogy értelmezik a történteket. Válaszként ők lógó orral elmondják az örömhírt. Csalódásuk valahol érthető, hiszen tapasztalták, hogy Jézus valóban tettben is és szóban is hatalmas próféta volt, épp ahogy a mózesi kijelentés szólt a messiásról, és még pont az írást ismerők, a főpapok, a törvény őrei mégis azok, akik kivégeztették. Jézus halálában látjuk megtestesülni az Isten akaratával ellenkező reménységet, illetve annak eredményét. Egész földi életében ezekkel a hamis messiási elvárásokkal küzd. A két tanítvány is mondhatni azért hagyja el a helyszínt, mert Jézus nem váltotta be azokat a reményeiket, amik most összeomlottak, mert valamit reméltek, és nem valakit. Emlékszünk, mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Prohászka Ottokár rámutat, az ő alakján oly vonások is vannak, amelyeket ti szívesen feledtek. Az önmegtagadás és a szenvedés. Mintha szétvagdosták volna a messiási proféciákat. Maradt a győztes király, az isteni mindenhatóság pompája, és nem akartak tudomást venni az olyan részekről, mint amit Ézsaiás 53. fejezetében is találunk, a 3-tól a 9. versig olvasom. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki. A gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnapul. Milyen Isten az, aki ennyire közel jön az emberhez? Milyen Isten az, aki, amikor az ember halált teremt, emberré lesz, hogy így fakasszon új életet, nem valami távoli csettintéssel? Ugyanezt a teremtő türelmet látjuk Jézusnál, aki miután bár keményen rávilágít tanítványai hitbeli hiányosságaira, az írások elejére visszamenve mindent megmagyaráz. A későbbi követőivel ellentétben nem a szeretet himnusznál kezdi a Bibliát, mentségére legyen mondva, az akkor még nem volt megírva, hanem Mózesig megy vissza. Vankó Zsuzsa néni adventista teológia tanár hívta fel a figyelmemet egy előadásban arra, hogy amennyiben ténylegesen Krisztus követője akarok lenni, akkor azt is követnem kéne, ahogy ő az írásokhoz állt hozzá, ami esetében a ma ószövetségi iratokként ismert igét jelenti. Izgalmas megfigyelni, hogy amikor kérdésekkel jönnek hozzá, nem a saját tekintélye alapján válaszol, amit megtehetne, hanem visszakérdez, hogy van ez az írásban, hogy olvasod? Újra kérdezek, milyen Isten az, aki miután több órát együtt töltve a tanítványaival, végigmagyarázva a prófétákat, rájuk bízza, hogy kérik-e, hogy velük maradjon vagy sem. Ráadásul a szemük még mindig nem nyílt meg, tehát ezt is az ő döntésüktől teszi függővé. És ahogy más helyeken is látjuk, az asztalközösségnél következik be a fordulat, hiszen Jézus látva, hogy nem lesz elég élelem mindannyiójuknak, gyorsan megsokasítja azt, erre megnyílt a tanítványok szeme, és felismerték őt, vagy nem. Velük együtt asztalhoz dőlt, fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odaadta nekik. Ez a szolgáló jelenlét az, ami végül lerántja a tanítványok szemét takaró leplet. Ekkor Jézusi értelemben véve válnak boldoggá, hisznek, pedig már nem látják. Most már elismerik, hogy igazából Jézus Biblia órája alatt is már égett a szívük. Kérdés, hogy akkor miért kellett ennyit menniük? Miért nem tudták akkor kimondani az első kilométer után, hogy lángol a bensőjük az Isten közelségétől? A Zsoltáros is így figyelmeztet. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Úgy is mondhatnánk, hogy nem itt kell azt a második mérföldet is megtenni. És azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy eddigre valószínűleg már be is sötétedett, a felismerés órájában visszamentek oda, ahonnan eljöttek. Az eddig történtek mértani és lelki középpontja az a két szó, hogy ő él. És talán itt használ legerősebb kifejezést a görög szöveg, hiszen ha ez igaz, ha Jézus valóban él, akkor az tényleg mindent megzavar, megváltoztat, minden más távlatot és jelentést kap. És ahogy a két emmausi tanítvány szokatlan módon átmelegedett szívvel megérkezik bizonyságot tenni a többieknek, azt tapasztalják, hogy szavaik már elő vannak készítve. Együtt mondhatják ki, valóban feltámadt az Úr. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó itt állni, tudva azt, hogy Te valóban feltámadtál, érezve azt, hogy Te vagy az, aki ezt bennünk is valósággá tetted. Úr Jézus, imádkozom azért, hogy a Te igéd tudjon valóban gyümölcsöt teremni bennünk, hogy tudjon egyedüli táplálékká válni számunkra, hogy tudjunk a Te igédre építeni, hogy valóban úgy tudjunk Jézus téged követni, hogy lássuk azt, hogy ószövetség nélkül nincs új szövetség, hogy szeretnénk úgy állni az írásokhoz, ahogy Te álltál hozzá. Kérlek, Urunk, hogy formálj így bennünket a Te képmásodra, és áldj meg minket, hogy tudjunk így sokakhoz eljutni a Te örömhíreddel, nem lógó arccal, hanem valóban örömmel hirdetve azt, ami valóság. hogy te valóban élsz, hogy te valóban hatalmas Isten vagy, olyan Isten, aki talán teljesen más, mint amit mi elképzelnénk. És olyan jó, hogy teljesen más vagy, hogy te szent vagy, és mégis emberként jöttél közénk. Urunk, kérünk, hogy te erősíts meg bennünket ezekben az időkben, hogy lássuk azt, hogy téged követőként olyan erőt meríthetünk, ami nem csak, hogy segít ezekben a karanténos időkben túlélni, hanem akár örömmel lehetünk benne, hiszen tudjuk, hogy nem csak ez a világ van, hanem a te dimenziód az ennél sokkal tovább ér. És atyánk, hallgass meg bennünket, amikor a te fiattól tanult imádsággal szólítunk meg téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.